are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. Folytatjuk a híres magyar előadó művészek sorozatot. Ma este egy kiváló hegedű művész, Zatureczky Ede kerül sorra. Zatureczky 1903-ban született Iglón, és 1959-ben halt meg az Egyesült Államokban. Zenei tehetségét valószínűleg operaénekesnő, zongorista édesanyjától örökölte. 1910-ben kezdte meg zenei tanulmányait, családja 1914-ben Kassára költözött, majd 1918-ban Budapestre került. 14 évesen jelentkezett a Zeneakadémia hegedű tanszakára, ahol fiatalkora ellenére Hubay Jenő egyenesen saját akadémiai osztályába vette fel. Hamarosan Hubay egyik legkedvesebb növendéke lett. Ezért történt, hogy az elkövetkezendő évtizedek során őt tekintették a Hubay Hegedű Iskola méltó őrzőjének. A Budapesti Zeneakadémián 1922. májusában szerzett előadó művészi oklevelet. Pályáján az 1929-es év jelentős fordulatot hozott, ettől a zeneművészeti főiskola tanára Hubay Jenő asszisztense lett, egészen Hubay haláláig. 1943-ban Dohnányi Ernő utódaként őt nevezték ki a Zeneakadémia igazgatójává is, ahol 1956-ig az Egyesült Államokba való emigrálásaig megtartotta pozícióját. A II. Világháború utáni pár évben, 46 és 49 között Európa majdnem valamennyi jelentős zenéközpontjában fellépett, kortárs zeneszerzőkkel került személyes kapcsolatba. 48-49-ben Bartók hegedű versenyének sorozatos előadásaival szinte kulturális missziót teljesített. 1949 után már csak a kelet-európai országokba utazhatott. 56 novemberében egy rádiófelvétel kapcsán utazott Bécsbe, onnan barátai rábeszélésére tovább utazott az Egyesült Államokba. Az 1957-58-as tanévtől elvállalta a Bloomingtoni Indiana University hegedű tanszakának vezetését, de a következő évben már hazatérését tervezte. 59. május 31-én váratlanul halt meg. Bartókhoz hasonlóan már ő sem térhetett vissza többé hazájába. Szerencsére elég sok felvétele maradt fenn, ma ezekből válogattam. Elsőként hallgassák meg Beethoven tavaszi szonátájának első tételét Zatureczky Ede és Fischer Anni előadásában. Ez a darab egyik kedvencem, üde, friss dallama és a zongora sziporkázó fordulatai különösen szép képet festenek a tavasz színpompás tájairól, virágairól. Most hallgassanak meg egy részt Viski János Enigma koncertójából Zatureczky előadásában. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Lukács Miklós vezényli. Befejezésül részleteket hallanak Bartók gyermekeknek sorozatából a zongora kísérő Mihály Karin.
További jó szórakozást kívánunk!
Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
Az ősköltészethez hasonlóan a magyar nyelvű lovagi epika is csak rekonstruált fejezete a magyar irodalomtörténetnek. Olvashatjuk a Magyar Irodalom Története című könyvben. Bár egyetlen egykorú, hiteles szöveg sem áll rendelkezésünkre, a magyar nyelvi lovagi epika hajdani létezésének kétségtelen bizonyítékai vannak, sőt, következtetni tudunk műfajaira, témáira is. Az alapot ehhez korabeli adatok, utalások, magyarból fordított délszláv szövegek, lovagi epikus énekeknek 16. századi deákos átdolgozásai, s végül a lovagi epikára visszavezethető népballadák szolgáltatják. Anonymus gestája tanúskodott arról, hogy a középkor két legelterjedtebb ellovagiasított regényes történetét, a Trója és a Sándor regényt a 12. század második felétől már a magyarok is ismerték. Filológiai vizsgálatok bebizonyították, hogy létezett ezeknek a lovagregényeknek magyar nyelvű változata is. A középkori délszláv Trója, illetve Sándor regényeket ugyanis a jelek szerint magyarból fordították, mivel a délszláv szövegek számos különlegessége, félreértése csak magyar közvetítő szöveg esetén jöhetett létre. E délszláv regények alapján lehet az elveszett magyar lovagregények tartalmára, keletkezési körülményeire következtetni. A magyar Trója regény valószínűleg Anonymus latin Trója históriájának a fordítása lehetett. A magyarból készült délszláv változatok ugyanis tartalmilag nem egyeznek egyetlen ismert latin vagy görög nyelvű szöveggel sem, viszont jelentékeny hasonlóságokat árulnak el Anonymusnak a Gesta Hungarorumban megfigyelhető írói modorával, technikájával. A magyar Nagy Sándor regény eredetét másutt kell keresnünk. A délszláv szövegek ugyanis a hősök neveit görögös alakban tartalmazzák, amiből az következik, hogy az alapul vett magyar szöveget görög eredetiből fordították. A magyar lovagregényeket egy szűk, udvari lovagi elitnek, a király körül tartózkodó, szórakozást kereső főuraknak és hölgyeknek az igényei hívták életre, szellemük, mondani valójuk teljesen beleilleszkedett a nyugati lovagi szokásokat utánozó 13. század eleji udvari élet világába. Fordítóik nyilvánvalóan művelt egyházi emberek voltak, s az ő tisztük lehetett azok felolvasása is, a magyar lovagregény közönsége ugyanis nem tudott még olvasni. A magyar lovagi epika legszebb, s valósággal nemzetivé vált emléke a Toldi Miklós 14. századi főúr köré fűződő mondai hagyomány. Toldi 1320-ban született, valószínűleg Bihar megyei gazdag nemesi családból, előbb valamelyik főúrnak, majd az esztergomi érseknek a familiárisa lett, 1365 körül pedig Olaszországban tevékenykedett, mint zsoldos vezér. Ezután a király környezetében tűnik fel, a főurak sorába emelkedik, több megye főispánja, és még Zsigmond uralkodásának első időszakában is szerepel. Hogy milyen okokból vált népszerű mondai hőssé, egyelőre felderíthetetlen. Egyre emelkedő pályája, kalandos élete, itáliai szereplése bizonyára hozzájárult ehhez, talán különleges testi erővel rendelkezett, és híres bajvívó volt, erről azonban nem tudunk bizonyosat. A Toldiról szóló regényes történetet Ilosvai Sejmes Péter 16. századi deák énekmondó verses históriájából ismerjük, egyes részleteit azonban csak a néphagyomány őrizte meg. A történet három részre tagolása, ifjúság, férfikor, öregkor, közismert jellegzetes részletei, bátyjával való ellentét, párviadal a szerencsétlen özvegy fiaiért való bosszú érdekében, vagy pedig az ország becsülete védelmében, a pipogya király rugdalással való bátorítása, az öreg lovagnak az udvarban való kikunyolása, barátcsuhában való megjelenése, stb., valamint hamisíthatatlan lovagi szelleme a legszorosabb rokonságot, sőt egyezést mutatják különböző francia lovagi hősi énekekkel.
Aranyideim folyása, szívemnek vigadozása, vasra válik szomorúra, minden kedvem hajlékúra, azért, hogy tőled válasom, légy
hiszen végső búcsúzásom. El kell menni, nincs mit tenni, nincs szívemnek hová lenni. Sok bánatim rávettenek, és bujdosóvá tettenek. Azért a szerencsét kérem, légyen mindenütt vezérem. És sokáig szép viola, kit szájam gyakran csókola, megemlegetlek, míg élek, míg bennem lészen a lélek, bujdosásim, amíg nyúlnak, bánatim érted újulnak.
Ilosvai Péter, Toldi Miklós históriája. Részlet. Mostan emlékezem az elmúlt időkről, az elmúlt időkben jó Toldi Miklósról, ő nagy erejéről, jó vitézségéről, csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk erről. Az örök Istennek nagy sok ajándéka, kivel mindez világ körös körül rakva, az erősség nem utolsó áldomása, kivel Toldi Miklóst régen ő megáldotta. Gyakran gondolkodtam ezen én magamban, keveset olvasok róla krónikákban. Maga méltó volna írni ezt is abban, az énekszerzők is feledkeztek dolgokban. No azért dolgait szép rendel megértsük, Isten ajándékát benne megtekintsük, az jó vitézeknek például jelentsük, az félelmeteseket ezzel megbátorítsuk. Írtak akkor 1320-ban Toldi Miklós, hogy születék Nagyfaluban, Velencei Károly vala királyságban, erős vastag gyermek Toldi kicsin korában. Fiát Toldi Lőrinc felnevelte vala, az öregbik fia jó Toldi György vala. Károly udvarában György ám felment vala, Károly fiát, ezt Toldi György szolgálta vala. Idő telvén Toldi György megházasodék, Miklós 20 esztendős vala, hogy ez esék. Az jó Károly király világból kimúlék, akkor Magyarország siralomba hozaték. Károly fiát, Lajost királyá választák, urak az királynak, nagy híven szolgálnak, Lacfi András neve, az Nádor Ispánnak. Nagy urak Budában az királynak szolgálnak. Otthon Toldi Miklós lakik az anyjával, lát minden dologhoz az béres szolgákkal. Hatalmas erejét nézik nagy csodával, nagy malomköveket emelget egy karjával. De hogy Budából Toldi György megjő vala, vitézlő szolgái rudat hánnak vala. Toldi Miklós köztök ott forgolódik vala, vissza két annyira az rudat veti vala. Oly nagy nehéz követ, melyet hánnak vala, azt is sokkal messzébb visszaveti vala. Bátyjának az dolog, mint hírével vala, öccsét ez dologért gyakran megfeddi vala. Magában Toldi György úgy búskodik vala, Miklósra, öccsére nagy haragja vala. Szerető szolgáját, mert megölte vala, kiért réten nádon Miklós búdosik vala. Igen keserüli Miklóst az ő anyja, titkon azért őtet éléssel táplálja. Szárcsamonnyal néha ő asztalát tartja, még megkegyelmezze nékie az ő bátyja. Nem sokára Lacfi András jő Budára, Erdélyből indul a Lajos udvarába. Az úton mentében váradott haladá, Nagyfalu határán hadával, hogy ballagna. Ott egy átal úton, hogy ő mégyen vala, véletlenül utát elvesztette vala. Egy rakodó szénaszekret lőlt vala, Toldi Miklós kezében nyomtató rúd vala. Sok szóval az utat tőle kérdik vala, Toldi Miklós ezen igen busult vala. Nyomórudat félkezével kapta vala, Buda felé utat azzal mutogat vala. Történik, hogy es még esék gyilkosságba, melyért következék néki bújdosása. Bolyog és búdosik, mégyen jó Budára, csak hamar béjuta ő Pestnek városába. El lefüggesztette fejét nagy bánatban, mert egy pénze is nincs üres tarsolyában. Tehénvágó híthoz mégyen koplalásban, hogy májat kaphasson, ólálkodik magában. Pokol fenebika szarvon kötve vala, kit akkor Mészáros vágni akar vala. Bika rugaszkodván kötél szakadt vala, Toldi Miklós látá, bika után fut vala. Hamar, hogy eléré, farkon megragadá, az farkánál fogva Mészár székhez voná. Ki ezt dolgot látá, felette csodálá, Miklósnak akkoron sok máj adatot vala. Azután Budára, hogy átalment vala, Mészárosnak ott is igen szolgál vala. Nagy tehéntagokat egyedül hord vala, kiért Mészárosok Miklóst jól tartják vala. Nem sok napra méne király konyhájára, nem vala udvarnál Toldi György az bátyja. Csak ételért a szakácsokat szolgálja, étel után szennyes fazekokat mos vala. Onnét a Dunára vízért küldik vala, két jó öreg kondért hamar ragad vala. Két kezében vízzel teli hozza vala, az ő nagy erején elálmélkodnak vala.
Következő percekben egy a Sydney Mozaik Rádiótól átvett műsort sugározunk, ezúttal is köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsájtották az anyagot.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. Ma megint Budapestről fogunk beszélgetni, és annak is egy nagyon érdekes részéről, a Városligetről, és azon belül is a szórakoztató negyedről. A beszélgető társam Karsai Katalin idegenvezető barátnőm. Azért mégiscsak kezdjük a Kályhánál. Egy pár szóban elmondanád a Városliget történetét, Kati, légy szíves.
Szervusz, Ági, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Városliget a 19. században még egy Pesten kívül esett mocsaras lápos terület volt. A 1241-es, 42-es mongol tatárjárás idejéről valók az első feljegyzések, amikor is Batukán csapatai a magyar csapatot ide a mocsaras területre csalogatták és lenyilaszták őket. Hm. Negyedik Béla volt az, aki kővárakat kezdett építeni, és kőből épült kolostorokat is. Az egyik ilyen kolostor, amelyet a domonkos rendi apácáknak építetett, a mai Margit szigeten, a hajdani Nyulak szigetén. Ezt a városligeti területet kapta meg földbirtokként. Ezen a földbirtokon aztán hosszú évszázadokon keresztül jogi viták voltak és pereskedések az apácák és Pest városa között. Végül is első Lipót volt az, aki Pestnek ajándékozta, illetve adományozta ezt a területet.
Ez volt a törökök kiűzése után, ugye a 17. század végén.
Tehát végérvényesen és visszavonhatatlanul Pest városához került. Gróf Batthyány József herceg prímás bérelte 24 éven keresztül, az ő nevéhez kapcsolódik a Városliget mai területének a kialakítása, hiszen ő csapoltatta le a mocsarat, és két szigetet alakította ki. Amikor ő elhunyt, az örökösei nem folytatták ezt a munkát, hanem visszakerült megint Pest városához a Városliget. József Nádor a szépítőbizotmány élén vette kezébe a területnek a rendezését, Nebbin Henrik kertészt bízta meg a tervek elkészítésével.
Ez ugye már akkor a 19. század eleje.
Igen. Igen.
És akkor József Nádort említetted, ő konkrétan itt mit tevékenykedett?
A városligeti tó kialakítás az ekkoriban történt meg, és nem hagyhatjuk említésen kívül a platánfák ültetését, amelyek az ő Alcsóti birtokáról származtak.
És néhány még most is megvan belőle.
És néhány még most is megvan. A városligeti tavon ő rendezhetett először egy víza halászversenyt, ahol is a vizát a Dunából fogták ki még az előző napon, ám de másnap ünnepélyes keretek között a Városligeti tóból emelte ki Schwarz halászmester. A halat utána fölpántlikázták, körbevitték a városon, és este ünnepélyes keretek között elfogyasztották.
Szegény víza csak egy napot élhetett ott a Városligeti
tóban. A Városligeti tóban, ám de nagyon finom vacsora kerekedett belőle, és innentől kezdve halászversenyeket is rendeztek. A tóhoz köthetőek még más történetek.
Na, mondjál,
is.
Akkor a későbbi
ugye itt alakították ki később a Korcsolya pályát, amelyet már az 1830-as években csúszkálásra használtak, ugye akkoriban még nem volt Korcsolya, de 1869-ben Kressz Géza vezetésével megalakult a Korcsolyázó egylet. Az első lányok, akik korcsolyáztak, ez nagy szenzáció volt, Báró Ötvös József leányai voltak. Akkoriban a korcsolyázás az a lányok számára még illetlen dolognak számított, és az orvosok sem tanácsolták, ám de ő megtörte a jeget, és a lányait kiengedte.
Szó szerint megtörte a jeget. Miért? Azt gondolták az orvosok akkoriban, hogy a lányoknak ez ellenjavallott a korcsolyázás?
Ellenjavallott volt, így van. Na, így van. Hát pontosan érdekes. Így van. Egy másik történet is kapcsolódik még a Városligeti tóhoz, hiszen itt, amikor befagyott, akkor jégkarneválokat rendeztek. 1909-ben rendeztek egy jelmezes felvonulást, amikor is Mátyás király a Duna jegén való királyák koronázását elevenítették meg, és Tróbül Alajos volt az, aki Mátyás királyt hóból és jégből megfaragta.
És akkor olyan tél volt, hogy ezt sikerült megcsinálni, mert volt annyira hideg, hogy meg is maradt egy darabig.
Igen.
No, akkor a tó mellett van ugye az a rész, ami valójában a szórakoztató negyed. És a liget nevét kicsit franciásan Ligénak ejtették, ugye ez egy ilyen szójáték volt igazából. Honnan ered ez?
Ez egy tréfás elnevezés volt, valóban egy franciás ejtéssel a liget szónak az ejtése. Tarján Vilmos színész újságíró, a New York kávéház társtulajdonosa találta ezt ki, és ez a köztudatban elterjedt,
valahogy és használ, annyira megtetszett mindenkinek, hogy használták. No, hát akkor nézzük meg, hogy mi volt itt a Ligében.
1866-ban nyílt meg az állatkert, Xantusz János volt az elnöke az állatkerti bizottmánynak. A területet Pest városától kapták, és részvényjegyeket bocsátottak ki a pénzalapnak a létrehozásához, és elsősorban Kárpát-medencei állatokat lehetett itt látni, de volt néhány különleges egzotikus állat is, körülbelül 500 állat volt, ebből Ferenc József 34-et különleges állatokat adományozott az állatkertnek. És az egyszerű emberek is így járultak hozzá az állatkert létrejöttéhez, hogy
állatokat adományoztak.
Így van. Tehát az állatkert látogatottság az elején az természetesen nagy volt, de ez egyre csökkent az idővel, és akkor mindenféle érdekes attrakciókat próbáltak bemutatni. Új igazgatója lett, akkor egy kicsikét bővítették, Hausmann Alajos megépítette az oroszlánházat, új egzotikus állatokat vásároltak.
Hát ha most elmegy valaki, akkor ilyen tanösvények vannak, meg hát, vezetések.
Igen, Persány Miklós vezetése alatt
ez nagyon jó hely, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy menjen oda.
Igen,
akkor az állatkert mellett pedig volt az, amit Wurschlinak hívunk, meg Angol Parknak. Mi a különbség a kettő között?
Igen, hát a Wurschli az már az 1800-as évek elején, tehát a mutatványosok már az 1800-as évek elején ide költöztek a Városligetbe, bentről a város belső részéből. Az első mutatványos, aki a körhintáját fölállította, ő Grossinger Leopold volt, majd mellé települtek a többi mutatványosak, és olyan attrakciókat lehetett itt látni, a kötéltáncosok és kardnyelők és tűznyelők mellett, mint birkózó, norvég gyorsfutó, aki gólyalábakon futotta körbe a Városliget rétjét, akkor erős emberek,
hát birkózó. Igen, igen, a láncot szétszakították, igen.
5 krajcárért a néger automatának lehetett pofont adni.
5 krajcárért?
Madárfejű lajcsikát lehetett megnézni a szakállas.
A madárfejű lajcsika az itt volt, tényleg? Hát azt szoktuk emlegetni még manapság is talán.
Szakállas nő is látható volt.
Szakállas nő.
A Wurschli nevezetességei között, a sok körhinta között meg kell említenünk a máig fennmaradt szecessziós stílusú körhinta ház épületünket.
Igen, az még most is olyan gyönyörű. Érdemes
igen,
megnézni.
22 festett ló díszíti, ezek közül valószínűleg több még régebbi körhintából való.
És amik hát ez az egyetlen... Amik még mindig megvannak, ugye?
Amik még mindig megvannak, igen, 16 festékréteget kapartak le róla a felújítás során, és Európában ez az egyetlen szecessziós körhinta épület, amelyik megmaradt épségben. Amikor a millenniumi kiállítás volt ebben az időszakban, egy nagy fellendülés volt, hiszen az Ős-Budavár szórakoztató komplexum az ide vonzotta az embereket, úgyhogy akkor rengetegen jöttek meglátogatni.
A Wurschli és az Ős-Budavár az egymás mellett voltak, ugye? Tehát az
igen,
is
ezek...
Ilyen... Ott ilyen éttermek voltak, meg ilyen
éttermek
ilyen
is voltak, mulatok voltak.
Mulatók,
ez a török időkre emlékeztető makettek voltak fölállítva.
Na, és akkor az Angol Park?
Az Angol Park, tehát a Wurschli az inkább az egyszerű közönség számára volt, az inasok, a cselédlányok, a kimenős bakák, a gyári munkások számára volt egy szórakozási lehetőség, hiszen ők akkor a hétköznapokból kiszakadhattak. Az Angol Park viszont később alakult ki, 1908-ban a Meinhardt család telepedett ott le, ők állították föl az első mutatványos bódékat, majd 1912-ben nyílt meg az Angol Park, ahol színvonalasabb attrakciókat lehetett látni, sárkányvasút volt, magasvasút, elvarázsolt kastély, Ródli pálya, Görkorcsolya pálya, hát ide inkább a középréteg, ez az ő szórakozó helyük volt.
Uh-huh. Na, és akkor hogy lehetett ide kijutni?
Egy vendéglős, bizonyos Kratochvill János volt az, akinek két vendéglője volt, az egyik a Városligetben, a másik pedig bent a városban, és az ő ötlete volt az, hogy legyen valamilyen jármű, amivel ki lehet szállítani az embereket, és ez volt az omnibusz, amelyet két
az
ló...
Az lett aztán utána az omnibusz, igen.
Két ló húzott, ez egy nyitott nyármű volt.
Tetején, igen.
Igen, nem voltak megállói, hanem bárhol le lehetett szállni, és fel lehetett szállni.
Menet közben is.
Nyilván megállt akkor a kocsis, aki a bakon ült, és a bakon mellette nagyon sokszor foglalt helyet Deák Ferenc politikusunk, aki nagyon
szeretett oda kijárni.
Aki nagyon szerette a Városligetet, gyakran járt az állatkertben, és ott volt egy kedvenc állat, a Kristóf, a barna medve, amelyiket etette is, de a Városliget parkjában is sok időt töltött, volt egy bérelt széke, ahol is beszélgetéseket lehetett vele folytani, úgynevezett kis országgyűléseket tartottak ott. Ő nem
és
volt ebből hallgató.
Bárki oda
bárki meg
beült, és akkor megszólíthatta, és igen, beszélgethettek igen, az és élet ő, nagy dolgairól.
És ő szívesen elegyen hát a beszélgetésbe az emberekkel. Mellette még egy másik nagyon híres neves költőnket is meg kell, hogy említsük. Arany Jánosnak is kedvenc helye volt a Városliget, a Margit-sziget mellett. Ugye nem csak a Margit-sziget tölgyfái alatt szeretett pihenni, hanem a Városligetbe is gyakran járt ki. Ő is gyalogosan, vagy pedig az omnibuszon utazott. Ő nem a bakon ült, hanem az ülések valamelyikén, hiszen az Deáknak volt fenntartva. És a Városligetről született is egy költeménye.
Na, mit írt?
Ének a Pesti Ligetről címmel.
Na és meddig tartott ez a virágzó időszak?
A Bursli még 1938-ban, amikor 100 éves lett, egy nagy fellendülésen esett át, akkor rengeteg látogatója volt, de ezt követte egy zuhanó repülés, a háború ideje, második világháború ideje alatt már a látogatottsága csökkent, hol ide telepítették, hol oda telepítették, 1950-ben vonták össze az angol parkkal, és ekkor Vidámpark néven nyitották meg, így a mutatványosok már kikerültek a Városligetből.
No, említetted Arany Jánost, esetleg tudnál idézni abból a versből, amit a ligetről ír?
Igen, ének a Pesti Ligetről. Ki korral szeret haladni, vasútra váltja fel magát, és örül, ha van hely felakadni, és úgy lógni ott, mint egy kabát. De én rozzant szekérre ülök, tized magammal, a bakitront nem igénylem, és repülök, hogy a velőmet rázza ki. Hát ez Arany János.
Hát ha kiráztuk itt a velőnket, akkor ezzel a velőrázással fejezzük be. Velőt rázóan. Úgyhogy köszönöm szépen neked az interjút, és köszönöm mindenkinek a figyelmet.
Én is nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Kis kifli, nagy kifli, szalcsdampli, sóskifli, egész kis megkapható. És rúghatsz is, nyomhatsz is, lökhetsz is, húzhatsz is, mindez oly mulattató. Hintával hintázhatsz, fagylajtól megfázhatsz, és ha még ez is kevés, akár célba is lőhetsz, mert ez is egy főhetsz, s a torvás virsli mívesét. A ligetben nagyszerű, a ligetben jó. Cirkusz, mozgi és ring is fél, van pedig fejlőver és a serbó. A ligetben oly vidám, hogy mulat a nép, hogyha süt a nap kedves, de esőben nedves. A liget de szép, úgy várom, nyáron majd megjön a párom, és mulatunk jó nagyokat. Mivel kérem a vérem, oly lázas a mérem, már számolom a napokat. Bár vélem, hogy télen is törődik vélem, a kedvencem mégis a nyár. Kirepülünk sietve a Városligetbe, hol annyi sok élvezet vár. Hogy a ligetben nagyszerű,
szemű, még a ligetben jó. Cirkusz, mozi és ringlis fil, van pedig fejgrúver és a zserbó, még a ligetben oly vidám, hogy mulat a nép, hogyha tudanom kedvesne, effében nedvesne, a liget de szép. Hogy mulat a nép, hogyha kicsan a kedves, de eszében nedves, alig ette szép.
These wheels can't spin fast enough, and I can't wait to see you light up. We've got on that girl, the rain to rush, but my heart's racing just thinking about the way you look, the way I feel, the way you move me. Standing still, say the word, you know I will, you know I will. Cause I get chills when I see you on a Friday night, stepping out on the porch in the moonlight so fine. You got time, I got time, girl. Get chills downtown and we skip the line, and I want you dancing the party line so fine, cause you're mine, oh my girl. Yeah, I get chills, oh, oh. Yeah, I get chills, oh, oh. I get chills. The way you're walking in that little black dress, me and you know it, same one you wore on the night we met. Oh, don't think I didn't notice the way you look, the way I feel, the way you move me. Standing still, say the word, you know I will, you know I still will. I get chills when I see you on a Friday night, stepping out on the porch in the moonlight so fine. You got time, I got time, girl. Cause I get chills downtown and we skip the line, and I want you in the party not so fine, cause you're mine, oh my girl. Yeah, I get chills, oh, oh. Yeah, I get chills, oh, oh. I get chills. When I see you on a Friday night, stepping out on the porch in the moonlight so fine. If you got time, I got time, girl. Cause I get chills downtown and we skip the line, and I want you dancing the party light so fine, cause you're mine, oh my girl. Yeah, I get chills, oh, oh. Yeah, I get chills, oh, oh. I get chills.
Get hot, get too close to the flame. Wild open space, talk like an open book. Sign me up, got no time to take a picture. Someday, all the chances we took, we're so close to something better left unknown. We're so close to something better left unknown. I
chances we took. We're so close to something that I left unknown. We're so close to something that I left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy after all of this is gone. This is gone.